Tisztelt konferencia, kedves testvérek! Miért tartottuk ezt a konferenciát? A lényegről akartunk beszélni, és a lényeget szerettük volna látni. Én úgy gondolom, hogy a lényeg az kikristályosodott, az ember a lényeg, és az ember az Istenre utaltságában a lényeg. A hitre, a keresztény hitre utaltságában a lényeg. Ezt ha le akarjuk fordítani egyfajta szekuláris nyelve, mondjuk egy olyan nyelvre, amit a politikusok is értenek, akkor azt kell mondanunk, hogy az a válság, amivel ma a nemzetünk, az országunk van, az elsősorban egy erkölcsi, lelki válság, és erkölcsi, lelki megújulás nélkül nincs jövő. Tehát amikor többször kerülünk abban a helyzetben, mikor mi politikusként elmegyünk vidékre, meglátogatjuk az egyházközségeket, akkor mi valami lelki táplálékot várunk tőlük, meg a atyák és a nagy tiszteletű urak azt várják, hogy elmondjuk, hogy mikor lesz már kormányváltás. Most ezt a két dolgot ezt úgy lehet összehozni, hogy mi azok a politikusok vagyunk, akik nyilván tökéletlenek, de azt tudjuk, hogy hiába van kormányváltás erkölcsi lelki megújulás nélkül. És azt gondolom, hogy ennek a konferenciának ez az üzenete. És szerintem azokkal a politikusokkal érdemes, lehet és kötelező együttműködni, akik ezt így gondolják. Ezt mondom magunknak is, mint politikusoknak, hogy nekünk is szerintem csak azokkal szabad együttműködni, és önöknek is azokat kell támogatniuk. És hogy mit jelent ez a támogatás, arról mondanék néhány dolgot. Az első az, ami ehhez az erkölcsi lelki megújuláshoz kell, ott kell lenni, ahol az emberek vannak. Nekem nagyon tetszett ez a mondat, és használni fogom a nagy tiszteletű úrtól, hogy egy országot nem lehet kívülről támogatni, csak belülről lehet támogatni. Ha ott vagyunk, ahol az emberek vannak, akkor együtt kell velük sírnunk, azt gondolom. Együtt kell sírnunk, és együtt kell velük harcolnunk. Azt is mondhatnánk, Hofer József erről nem beszél, de hát ő egy komoly fogadalomnak a teljesítése után van éppen. Az a bőjt és éhségsztrájk, amit ők fogadtak a Vértesaljai Lászlóval, az bizony mindannyiunk számára példamutató, és én azt mondanám, vállalva a kockázatot, hogy egyfajta exorcizmusra van szükség. Ebben a házban is, és egyáltalán az országban is. Az exorcizmus az azt jelenti, amit elnök úr is mondott, néven kell nevezni a gonoszt. És ez nem pártpolitikai kérdés. Azok tudják néven nevezni a gonoszt, akik tudják, hogy van egy abszolút mérce. Egy abszolút evangéliumi mérce van, és ezt a mércét, ha nem is felelnek meg neki mindig, hogy is tudnánk ennek megfelelni, legalább nem állítgatják föl meg le, éppen attól függően, hogy ki akar neki futni, ha mások akkor jó magasra teszik, mikor ők jönnek, akkor magasan hagyják és átbújnak alatta. Tehát azt gondolom, hogy az exorcizmus azt jelenti, hogy nevén nevezzük a gonoszt, a másik pedig azt jelenti, hogy imádkozunk és böjtölünk. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkozni, és én nem vagyok hivatott arra, hogy ezt bárkit fölhívjak, hogy bejelentsem, hogy azoknak a történelmi felekezeteknek, és ebben természetesen nem csak a római katolikus, református és evangélikus egyház van benne, hanem azok az evangéliumi ihletésű Magyarországon régóta levő kis közösségek is, akik itt vannak velünk együtt, és az ortodox egyháznak a maradékai is. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkozni azon, hogy lehetne egy olyan nemzeti imahadjáratot, ami egybe van kötve egyfajta lemondással, egy szent célról való lemondással, amiből megszületik az az erkölcsi erő, aminek nem lehet ellenállni, amit nem lehet lesöpörni, amire nem lehet azt mondani, hogy nem hallgatjuk meg ennek a szavát. Tehát szerintem ezelőtt állunk, ennek a megfelelő időpontnak a megtalálása előtt, tehát nevén nevezni a gonoszt, imádkozni és böjtölni, mert ez a Károli Gáspár így mondja, ez a fajzat nem űzhető ki másként. És az exorcizmust, az is nagyon fontos, az exorcizmust úgy értem ezt természetesen, hogy tudjuk, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk. Tehát mi nem embereket akarunk megsemmisíteni, nem embereket akarunk legyőzni, hanem azt a gonoszt, ami bizony sajnos sokszor emberek által munkálkodik. És az is fontos, hogy az exorcizmust ezt ne keverjük össze a moralizálással, így fogunk tudni szerintem együtt harcolni. Amire még szükség van, és amiért ide hívtuk önöket, azért hívtuk ide önöket, hogy segítsenek, mert a politikusoknak és a politikának szükségük van pasztorációra. Szükségük van lelki gondozásra. És egy nagyon rossz tendencia az, engedjék meg ezt, ebbe talán van egy pici kritikai él is, én a személyes példámon is mondom, nagyon rossz tendencia az, hogy még a mi oldalunkon is, azok az emberek is, akik tudják, hogy mire van szükség ebbe az országba, belemegyünk abba a játékba, hogy minden politikus és minden politika egyforma, és ez egy erkölcsi kötelesség, hogy szidjuk őket, bántsuk őket, gyalázzuk őket, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy az ember emberek ezt a nagyon magas rendű szolgálatot, ami a közjónak a szolgálata, ez jelenti azt, hogy politika, ezt valami sötét, mocskos tevékenységek tartsák. Tudják, hogy hogy van, Semjén Zsolt barátom már utalt rá, az egyház ne politizáljon, ennek a mondatnak egyetlen üzenete van. Gondoljátok magatokról, hogy ti tisztességes, rendes emberek vagytok, ez az egyház, és gondoljátok azt, hogy a politika egy mocskos dolog, és hát tisztességes, rendes ember a politikába, ebbe a mocskos dologba nem keveredik. Akkor majd ki fogják csinálni a politikát, hogyha a tisztességes emberek kivonulnak belőle. A gazemberek fogják csinálni, és ez az, amit nem engedhetünk meg. Tehát ezt az éket, amit így próbálnak közénk verni, szerintem ezt ki kell húzni, és együtt kell végezni azt, amit együtt lehet végezni. Amit mi várunk önöktől az, hogy álljanak mellettünk, ne pártpolitikai alapon, hanem érték és erkölcsi alapon, ha kell álljanak mögöttünk, hogy ne kelljen állandóan hátra figyelni, hogy kivágja a kést a hátunkba, és ahogy mondjam azt a katolikus testvéreknek is, hogy protestáljanak értünk, mert a protestare az azt jelenti, hogy valakiért szót emelni, valakiért tenni valamit. És akkor azt gondolom, hogy meg fogjuk tapasztalni, és számomra ez a legerősebb mondani való, a nemzetért vállalt közös felelősséget. Tehát azt gondolom, hogy olyan emberek beszéltek itt, hogyha behunjuk a szemünket, és nem ismerjük a hangukat, akkor a katolikus beszédet nyugodtan elmondhatta volna egy protestáns, a protestáns beszédet nyugodtan elmondhatta volna egy római katolikus. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és hagyd mondjak talán ennyi személyeset, hogy számomra egy nagyon, nagyon nagy lelki erőt és tapasztalatot jelentett az, amikor megtanultam a politikába úgy együtt küzdeni a katolikus testvérekkel, hogy tudtuk, hogy mi egymásnak vethetjük a hátunkat. Ez számomra mondjuk a millenniumi időknek egy különös nagy lelki tapasztalata volt, hogy amikor már Semjén Zsolt utalt erre a közös munkára, nem igazán ismertük egymást, mikor elkezdtük ezt a munkát, akkor automatikusan először imádkoztunk, és utána kezdtünk el együtt dolgozni. Szerintem ez a jobb oldalon egyébként nagyon sok politikus számára egy szükséges dolog lenne, mert hagyd mondjam azt, hogy nem csak a baloldaliaknak van szükségük megtérésre, a jobb oldaliaknak is. Tehát attól még senki nem üdvözül, hogy a Fideszre vagy a KDNP-re fog szavazni. Ezt önöknek azért el kell mondani. Az, hogy mindenki számít, azt nagyon szépen hallottuk már itt, és hagyd mondjak valamit még, és ez a vége a mondani valónak az európai dimenzióra. Ennek ami Magyarországon történik, annak van egy európai, hogy ne mondjam, világdimenziója. Arról van szó, hogy azt a történelmi tapasztalatot, amiért mindannyian hálásak lehetünk, még itt azért ez a korosztály megérte ezt, hogy az Úristen megtartott bennünket a kommunizmus idején, abban a diktatúrában megtartott bennünket, ezt a történelmi tapasztalatot kell nekünk továbbadni, hogy a keresztény hit az, amelyik képes megtartani a diktatúrában, és a nagy kísérlet, aminek a szenvedő alanyai vagy tevékeny részesei vagyunk, hogy hogyan képes megtartani bennünket a vadkapitalizmusnak az idején. Mert hogy bizony ebben is van egyfajta diktatórikus elem, még hogyha nem is látszik olyan nyilvánvalóan, mondjuk, mint egy ideológiai diktatúrában. Tehát az a mi nagy feladványunk, a mi generációnknak, akik átélték a másik diktatúrának az idejét, hogy le tudjuk-e fordítani ezeket a történelmi tapasztalatokat, azt a fajta megtartó erőt, amit akkor átéltünk, erre az új modernista világra, amiben most élünk. És azt gondolom, hogy ehhez nagyon nagy szükség van arra, amit hagy idézzek egy püspökömet, akivel én nem mindenbe értek egyet, de reformátusoknál nem is szabad egyetérteni mindenben a püspökkel, de ezzel a mondásáról egyetértek ebben a brutalitásban, ahogy mondta. Erről keveset beszéltünk, de nagyon fontos szerintem a demográfiai kérdés, ő ezt így szokta fogalmazni, az az ország, aki teleszüli. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, ezt meg édesapám szokta mondani, ahhoz, hogy az evangéliumot tudjuk hirdetni, ahhoz előbb meg kell születni annak az embernek, aki meghallgatja az evangéliumot. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. A másik pedig, hogy hogyan vagyunk jelen. Úgy gondolom, hogy ne csak a hagyományos tereken legyünk jelen, itt láttunk egy-két példát arra, hogy mit jelent az egyháznak nem csak a hagyományos terein jelen lenni. A másik pedig szerintem fontos dolog, hogy a hitelességet és a vonzerőt azt ne játsszuk ki egymással szembe. Tehát úgy is lehet hitelesnek lenni, hogyha vonzóak vagyunk. És piacon vagyunk, valóban, vallási piacon vagyunk, folyamatosan növekszik Magyarországon a vallási igény, és ezen a piacon nekünk vonzónak kell lenni, természetesen nem tisztességtelen eszközökkel, nem olyan eszközökkel, amelyik idegen az evangéliumtól, de úgy gondolom, hogy a Biblia és a hagyományaink elénk adják azokat a retorikai, meg egyéb lehetőséget, tapasztalatokat is, amik vonzóvá teszik azt az üzenetet, amit mondunk, és attól még lehet ez az üzenet vonzó. És az utolsó gondolat, itt egy, nem említeném meg, hogy kitől idézek, úgyis ki fogják találni, tudatosan, mint református idézek egy olyan mondatot, ami azt gondolom, hogy katolikusoknak talán jobban fáj, mint protestánsoknak. Egyszer valaki ezt mondta ebben az országban, hogy jobb, ha tudomásul veszik a hívők, hogy Szűz Mária levette a kezét Magyarországról. Hagy mondjam azt, hogy engem, miután ugye tudjuk, hogy mi mást tanítunk Szűz Máriáról, mint a katolikus egyház, engem ez keresztény emberként ugyanúgy sért, mint ahogy a katolikus testvéreket, mert mit mond ez a mondat? Ez tulajdonképpen egy wunschtraum, úgy hívják, elájulja a vágy álmát annak, aki ezt mondta, hogy azt szeretné, ha az Úristen levenné a kezét erről az országról. De ez a valaki, aki ezt mondta, az tud valamit, nem tehetségtelen, azt tudja, hogy azért az úgy van, hogy valakinek a keze mindig ott van az országon. És amíg az Úristennek a keze ott van az országon, addig másoknak a keze nem nagyon fér oda. Ezért ő szeretné, ha levenné az Úristen a kezét az országról. És ha... És egy evangéliumi példázattal akarunk élni, ez pontosan az, amikor Jézus azt mondja, hogy hogy is van az az exorcizmus után. Az a ház, ami megtisztul a démonoktól, hogyha utána oda nem jön bennek a háznak az igazi gazdája, akkor a démonok visszatérnek, és hogy van? Az utóbbi állapota rosszabb lesz az előzőnél, és egy ilyen helyzetben vagyunk, és ezt nekünk tudomásul kell venni, cigányügyben is, iskolaügyben is, mindenfajta más ügyekben is, hogy olyan nincs, hogy abban a házban nincs senki, ahol mi nem leszünk ott, a magunk keresztény értékelvisítés, ott lesznek mások. És akkor rosszabb lesz az állapota az előzőnél. Tehát úgy gondolom, hogy a mi üzenetünknek a lényege az, hogy ne csak mi tudjuk, hanem az emberek is megtudják, hogy ki az, aki e fölött az ország fölött ott tartja a kezét, meg a nemzetek fölött ott tartja a kezét, és hogy talán még a politikusoknak is szabad bízni ebben a valakiben, ebben a gondviselő Istenben, és ehhez a segítséget, hogy ez a bizalom erős legyen, önöktől várjuk.